Harmadik fejezet. Szeptember 9-én nem sütött fel a nap. Az eget szürke felhők takarták. A Mátra ormait is felhő ülte. Az idő egész nap olyan volt, mint a kényes gyerek arca, aki sírni akar, csak azt kell még kitalálnia, hogy miért sírjon. A várban élénk nyüzsgés. Az ácsok az alsó piacon félöles karók végét csapkodják laposra. Mellettük egy-egy katona lyukat fúr a laposított végbe, s kereszt alakot formál belőlük. A harmadik csoport katona olajos szurkos csepűt kötöz a keresztekre. A keresztek neve Furkó. Már van egy halommal. A sekrestje mellett az öreg sukán VK-val méri a puskaport. Parasztemberek apró bőrzacskóba tömik, hordják a pattantyúsokhoz. Ugyancsak a sekrestje mellett János tűzmester cserépből készült golyókat tömet puskaporral. Azok a labdák. Arasznyi puskaporos kanóc fityek ki belőlük. Mikor meg akarják gyújtani, olyanféle drótos szerszámba teszik, mint a mai angol labdaütők. De dobják kézzel is, s a füles golyókat kopjával is, hiszen van azokból is valami ezer. Az ókapu felé, ahol az alsó piaccal elválasztott két hosszú házsor a kaszárnya, köszörűsök és lakatosok dolgoznak. Mindenkinek a fegyverét meg kell igazítaniuk, aki hozzájuk viszi. A sötét kapu mellett szépen épített, föld alatti istállókban állnak a marhák. A mészárosok ott vágnak a fal mellett. A vér egy lyukon az árokba csurog. 4-5 marhát vágnak minden nap a vár népének. Gergely éppen a Sándor bástyán állott. Gerendákból és deszkákból emelvényt ácsoltak ottan, hogy csapatosan is föl lehessen járni belülről a falakra. Minden bástyánál van már olyan emelvény, de a Sándor bástyán újra kell csinálniuk, mert nem jól ástak le egy cölöpöt, és mozog. Dobó fölment rajta a tisztjeivel, s megrázogatta az oszlopokat. Úgy kell ennek állnia, mondotta, hogy akkor is megtartson 100 embert, ha minden oszlopát ellövik. Támasztékot szögezzetek minden oszlophoz, és be kell meszelni vastagon. A templom tornyán a kürtös egy hosszú trikoltott. No, mi az? Kiáltott fel Megcsei. Itt vagyunk. Jönnek. Ebből az egy szóból nagyot értettek a tisztek. Az előőrség jön. Maklárig az őröknek hosszú láncolata állott már egy hét óta. Eleven teleszkóp, amely kinyúlt az abonyi mezőig, s éjjel-nappal a török megérkezését vigyázta. Ezeket jelentette a jönnek. Megcsei fölugrott a fal tetejére, és sietve indult a déli kapu felé. Maga dobó is. A tisztek követték. A déli bástyán aztán megálltak és ernyőzött szemmel néztek arra az útra, amely a kis almagyar falun át a messzeségságból vonul egyenesen a várkapuig. Az almagyari úton egy vágtató lovast lehetett látni, süveg nélkül jött. Piros dolmánya szíjon röbdösött utána. Az én katonám, vélekedett Gergely, Bakocsai. Mert hogy az a Bakocsai kitűnő lovas volt, és a sors gyalogossá tette, mindig azon rimánkodott, hogy lóra ülhessen, így jutott ezen a napon őrszemnek is. Ahogy közelebb érkezett, látni lehetett, hogy az arca merő egy vér, s hogy a lova oldalán valami dinnyeforma gömbölyűség lődörög. Az én katonám, ismételte örvendezve Gergely, de most már szinte kiáltva. Bakocsai! Verekedett, mondta dobó. Egri gyerek, felelte rá Megcsei. De az én katonám, szólt Gergely vissza, az én tanítványom. A hírhozó nyomában még 3 őr rúgtatta az útporát. A többit tán levágták. Hát itt a török. Mit érezhetett dobó e hírnek hallatára? Az a török hadjön, amelyik a nyáron az ország 2 legerősebb várát rombolta le. Temesvárt és Szolnokot, s elfoglalta Drégeit, Hollókőt, Salgót, Bujákot, Ságot, Balassagyarmatot, mindent, amit akart. Mert úgy indult el a török had, hogy ami még hátra van Magyarországból, beleigázza a szultán hatalmába. Hát már itt tartanak. 150 000-nyi emberarcú fenevad. Nagyobb részüket a zsenge gyermekkortól nyilazásra, lövésre, falmászásra, tábori életre nevelték. Kardjuk Damaszkuszban készült, vértjük derbendi acél, lándzsájuk hindosztáni mesterkovácsoktól való. Ágyúikat Európa legjobb öntői alkotják meg, puskaporuk, golyójuk, fegyverük mérhetetlen és megszámlálhatatlan. S velük szemben? Itt áll ez a kis vár, s benne alig 2000 ember, s alig 6 régi hitvány ágyú, meg holmi lyukas vasrudak, ágyúnak nevezett szakállas puskák. Mit érezhetett dobó? A hírhozó Bakocsai István feliramlott a várba, és leugrott a lóról. Megállt izzadtan, porosan dobó előtt. A nyerge szíján egy göndörhajú barna török fej, ő neki magának az egész bal arca végig fekete az alutvértől. Jelentem alássan, vitéz kapitány uram, szólt a bokáját összeütve. Itt a török, az Isten fáját. Az egész had, vagy csak egy csapat? Az egész hadnak az eleje, kapitány uram. Nem láttuk az egészet az Abonyi erdő miatt, de nagyon igyekeznek az Isten fáját. Ahogy bennünket megneszeltek, mindjárt elkaptak kettőt belőlünk. Azt még engem is hajszoltak valameddig, legutóbb ez a füstös, az Isten fáját neki. Hát a társait hol vannak? A vitéz a kapu felé pillantott. Mosakodnak a patakban az Isten fáját. No, azt mondja dobó, mától fogva tizedes vagy. Erigy és igyál egy itzebort az Isten fáját, tette hozzá mosolyogva. A vár udvarán mindenki odatolongott, hogy a levágott fejet megnézze. A beretvált fejnek egy hosszú fürtje volt középen. Annál fogva tartotta Bakocsai, s büszkén mutogatta. A török megérkezésének hírére olyanná vált a vár, mint a zajgó mékas. Mindenki Bakocsai köré csoportosult, hogy szavát hallja. Még az asszonyok is odafutottak a sütőházakból és a konyhákból, s Lábújhegyre ágaskodva hallgatták a csoport mögött a vitéz beszédeit. De ez persze csak akkor történt már, mikor dobó ott hagyta a piacot, és a tisztekkel együtt fölment a palotába, hogy tanácskozzon, rendelkezzen. A vitéz fölakasztotta a török fejet egy hársvára, s ő maga székre ült, hogy átengedje a fejét a borbénak. 13 borbé volt a várban, 4 mester és 9 legény. No, nem azért, hogy beret váljanak és hajat nyírjanak. Sebet fognak ők mosni, timsózni, varni. Orvos, az egész országban sincs annyi, mint ma csak egy megyei városkában is. A borbé az orvos is mindenfelé, no meg a jó Isten. Hát a borbélyok mind a 13-an ráestek Bakocsaira, csak hogy közel lehessenek a szavához. Legelsőbben is a dolmányát húzták le, meg az ingét. Péter mester volt a legöregebb köztük, hát azt fogta mosásba legelőször. Egy nagy cseréptálat eléje tartottak, egy fazék vizet meg föléje. Mosták. A mosás csak állotta a vitéz, meg a timsózást is, de mikor a hosszú fejsebet varni kezdték, szétrugta a széket, tálat, borbét és borbélegényt, s rettentő istenfájázások között bement a kaszárnyába. Nem vagyok én, nadrág, az Isten fáját, mondotta mérgesen. Lekapott egy nagy pókhálót az ablakszérről, és a fejére tette. Bekötötte a fejét maga. Leült, jól beszalonnázott, beborozott, aztán ledült a szalmazsákra, s 5 perc múlva már aludt. A vitézzel csak nem egy időben egy lovas parasztember is érkezett a várba. Szűr volt rajta, s felgyűrt szélű fekete kalap. A kezében zöld furkósbot, akkora, mint ő maga. Mikor dobó végzett a vitézzel, az ember leszólt a lováról egy asszonynak. Melyik a kapitány úr? Az ott mi? Mondja az asszony. Az a nagyszál úr, aki középen megy. Az ember leszállt a lováról, hozzákötötte egy fához. A tarisznyájába nyúlt, kivett belőle egy nagy pecsétes levelet. Utána futott dobónak. Levelet hoztam, kapitány uram. Kitől? A töröktől? Dobó arca elsötétült. Hogy merte kend elhozni? Kiáltott az emberre. Vagy török kend? Nem, feleli megszeppenve az ember. Kálba való vagyok én, instálom. Tudja-e azt kend, hogy magyar embernek nem szabad az ellenség levelét hordoznia? És a katonákhoz fordult. Fogjátok fegyver közé! Két dárdás katona a paraszt mellé lépett. Uram, kiáltott az ember megrökönyödve, kényszerítettek. Csak arra kényszeríthettek, hogy a kezedbe vedd, arra nem, hogy ide behozd. És újból a katonákhoz fordult. Itt álljatok! Összetrombitáltatta a vár népét, s anélkül, hogy a levelet fölbontotta volna, összefont karral állt a hársfánál, amelyen a török fej lógott. 5 perc nem telt belé, együtt volt a vár népe mind. A tisztek dobó körül, a katonák sorrendben, leghátul a parasztok meg az asszonyok. Akkor dobó megszólalt. Azért hívattam össze a vár népét, mert a török levelet küldött. Én az ellenséggel nem levelezek. Ha az ellenség levelet ír, visszavetem. Vagy pedig a torkába verem annak, aki elém meri hozni. Csak ezt az első levelet olvastatom el, s küldöm azonnal a királynak. Tulajdon szemével láthassa, hogy itt a török, kell a segítség. Én anélkül is tudom, hogy mi van a levélben. Fenyegetés és alkú. A fenyegetéstől nem ijedünk meg. Alkuba nem bocsátkozunk. A haza nem eladó semmi pénzen. De hát, hogy tulajdon fületekkel halljátok, hogyan szokott az ellenség beszélni, elolvastatom. Oda nyújtotta a levelet Gergelynek, aki mindenféle írást első tekintetre el tudott olvasni, s legtudósabb volt a vár népe között. Olvasd el hangosan! Gergely egy kőre állott, feltörte a pecsétet, s kirázta a porzót a papírosból. A levél aljára pillantott, s hangosan olvasta. Küldi Ahmed pasa Kaálból. Dobó István egri kapitánynak üdvözlet. Én, aki vagyok az anatóliai Ahmed basa, a hatalmas, legyőzhetetlen császár főtanácsosa, megszámlálhatatlan és ellenállhatatlan hadának főkapitánya, izenem és írom, hogy a hatalmas császár ezen a tavaszon 2 sereget küldött Magyarországra. Az egyik sereg elfoglalta Lippát, Temesvárt, Csanádot és Szolnokot, s minden várat és várkastélyt, amely a Kőrös, Maros, Tisza és Duna vidékén áll. A másik sereg elfoglalta Veszprémet, Drégeit, Széchenyt és az egész Ipoly mentét, s ezen kívül levert 2 magyar sereget. Nincs erő, amely nekünk ellenállhatna. És most ez a 2 diadalmas sereg Egervára alatt egyesül. A hatalmas és legyőzhetetlen császár akaratából intelek titeket, hogy ő felségének ellene szegülni ti semerjetek, hanem engedelemre hajoljatok, s amely basát én küldök, beresszétek, Egervárát és városát neki átadjátok. Hogy a fenébe ne? Zúgták mindenfelől. Ne olvasd tovább! Ebb hallgassa! Dobó azonban csendességre intette őket. Csak hallgassátok a török muzsikát. Igen szép, mikor ilyen fennen szól. Olvas csak tovább. Ha engedelmesek lesztek, bitemre mondom, hogy sem magatoknak, se jószágotoknak bántódása nem lesz. A császártól minden jót nyertek, s olyan szabadságban tartalak benneteket, mint a régi királyaitok. Nem kell a török szabadság, rikoltott közbe a fakezű cecei. Jó nekünk a magyar is, amire mindenki nevetett. Gergely folytatta. És minden bajtól megoltalmazlak benneteket. Azért jönnek, hogy oltalmazzanak, rikoltott Pető Gáspár. Mindenki nevetett, maga a levélolvasó is. Csak Dobó állott komoran. Gergely tovább olvasott. Erre adom biteles pecsétemet. Ha pedig nem engedelmeskedtek, a hatalmas császár haragját vonjátok fejetekre, s akkor mind magatok, mind gyermekeitek valamennyien halállal pusztultok el. Azért hát nekem azonnal feleljetek. Haragos zúgás volt a felelet. A teremtés itt a hatalmas császárjának, hiszen csak ide gyűjjön. Az arcok megvörösödtek. A legjámborabb embernek a szeme is tüzet hányt. Gergely visszanyújtotta a levelet a kapitánynak, a zajgás elcsendesült. Dobónak nem volt szüksége kőre állnia, hogy kilássék a csoportból. Magas, öles ember, ellátott mindenkinek a feje fölött. Íme, mondotta acélos, de keserű hangon, Ez az első és utolsó levél, amely töröktől jött ebbe a városba, s el is olvasódott. Megérthettétek belőle, hogy miért jön. Szabadságot hoz karddal és ágyúval. A keresztény vérben fürdő pogány császár hozza ránk ezt a szabadságot. Nem kell? Ha nem kell szabadság, levágja a fejünket. Hát erre válaszoljunk. Ez a válaszom. Összegyűrte a levelet, és a parasznak az arcába dobta. Hogy merted idehozni, gazember? És a katonákhoz fordult. Vasat a lábára, tömlöcd be az alávalót!